Dicsértessége Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Szerda délután van a Nagyváradi stúdióban. Köszöntik Önöket!
Kovács Katalin,
Vidikán Lokodi Tünde,
Tibor Atya,
Majoros Gabriella
és Majoros Attila. A mai témánk az a belső szépség lesz. A Bibliában is olvashatunk a szépségről, a belső szépségről is. A 139. Zsoltárban van egy ilyen vers: áldalak, amiért csodálatosan megalkottál. És Péternek az első levelében is találtam a szépségre vonatkozó idézetet: Isten szemében a rejtett ember értékes, romolhatatlan szelídségével és nyugodt lelkével. A mai világban a média, a divat a külsőségekre irányítja az emberek figyelmét. Persze, hogyha valaki ápolt, szépen öltözködik, figyel a külsejére, ez pozitív dolog és szükséges, de gyakran azt látjuk, hogy átesünk a lónak a túlsó oldalára. Picit a belső szépséget közelítsük meg most, kívülről haladjunk befele. Szerintetek hol van az a határ, amikor már nem szép, amit szépnek gondolunk, és átesünk a ló túlsó oldalára?
Hát talán azt mondanám, amit te is kiemeltél, hogy egy bizonyos fokig ezzel is kell foglalkozni, a külsővel, mert ugye az az első, amit meglátsz, mikor valakire ránézel, akkor az rögtön látszik, hogy ápolt vagy ápolatlan, vagy hogy úgymond ad a külsőjére is, vagy sem. Ez az első. Aztán, hogyha szóba állsz vele, akkor mindjárt kiderül egy pár perc beszélgetés után, hogy mindaz, amit láttál, az csak a külső, és csak egyfajta úgymond állarc, és hogy ki az, aki mögötte áll. Hogy hol van a határ? Semmiből se jó a túlzás, ugyebár. Tehát, hogy valahol tényleg meg kell legyen egyfajta egyensúly a külső és a belső szépség között. Azt hiszem, hogy ha az ember egy picit odafigyel magára, akkor ő érzi magában, hogy hol van ez a határ. Tehát, hogy azt se tartom feltétlenül nagyon jónak, hogy csak a belső szépségedet ápolt, tehát, hogy abban is lehet, hogy túlzásba eshetsz, és teljesen elhanyagolod a külsődet. Tehát, hogy az ember kell érezze, hogy mikor egy kicsit túl sokat figyel az egyik irányba, akkor a másikra is irányítsa át a figyelmét, hogy valahol megmaradjon az összhang. Én így gondolom.
Családóra foglalkozás vezetőként én önkéntelenül is ugye ezt a kérdést megint rávetítem a fiatalokra, hogy hol van az a határ. És az akadémián mindig tanították nekünk retorikából, hogy a legeslegfontosabb megfigyelni. Csendben ülni valahol, egy közösségben, egy társaságban is figyelni. Nekem ez nem megy annyira jól, de ha gyakorlom, akkor azt hiszem, hogy a külső szépségben már fellelhető az a belső szépség. És hogy gondolom ezt, hogy ugye a Villai Teréz mondja azt, hogy tegyél valami jót a testednek, hogy a lélek szeressen benne lakni. Tehát egyértelmű, hogy szentjeink, a hagyomány, a szentírás sehol nem teszi félre a testet, és csak a belső szépségre fókuszál. De ez a belső szépség, az megjelenik a külső szépségben, mert ha ránézünk valakire, mennyire beszédesek a szemeink, hogy már csak a szem állásból, a tekintetünkből lehet tudni, hogy aznap szomorúak vagyunk-e, vagy vidámak, vagy örülünk valakinek, a testtartásunkból. Ugye ezt is tanultam, és mindig mondom a fiataloknak, hogy a beszéd az a kommunikációnknak a 30%-a. A többi az a metakommunikáció, a testkommunikáció, tehát hogy mi van ott legbelül, mert ugye végeredményben a belső szépség az mindig a belső tartalmunk, ha van, és minden embernek van, mert cselejtet nem teremt a Jóisten, tehát az a belső szépségünk, az megjelenik a külső magatartásunkban, tartásban, tekintetben, gesztusainkban, így értettem én.
Én egy kicsit úgy más irányba mennék ebben a gondolatmenetben, vagy ehhez a kérdéshez hozzászólva. Papként, én is plébánosként sokat foglalkoztam családosokkal, és az egyik előadásomban, úgymond hittanórán, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam meg, most az jutott hirtelen eszembe, hogy az anyaság. És ahogy te említetted a fiatalokat, vagy a gyerekek, ide kapcsolódik az én gondolatmenetem most, hogy ugye, amikor az anya áldott állapotba kerül, akkor az ugye kívülről is meglátszik. Viszont belül ott van egy új élet. És ami jó kívül, az jó belül a gyereknek. Tehát ami jó egy édesanyának, jó az anyának, úgymond, az jó a magzatnak tulajdonképpen. Attól nő, attól fejlődik. És ekkor még nem alakul ki annyira az anyaság, de Kati, erről te jobban tudnál beszélni, de én az én utána nézésem alapján beszélek most erről, és amikor az anya anyává válik, illetve megszületik a baba, és kézbe veszi legelőször, akkor hú, ez bennem volt, ez most egy új élet, ez most a miénk. Ez most kívül van, most az én karjaimban van, én most akkor anya vagyok. És ez elsőleg nem érzed azt, hogy anya vagy. De amikor ott van melletted esetleg a másik hölgy, aki még várja, hogy világra szülje a gyerekét, te meg kezedbe tartod a babát, és szoptatsz, és zavar, hogyha a másik becsapja az ajtót. És látod az újszülöttön, hogy megrebben a szeme, ugye, fél. De akkor jössz rá arra, hogy most te mennyire szereted ezt a gyereket. És akkor jössz rá, hogy én féltem ezt a gyereket. Én féltem, és félem őt úgymond, mert szeretem. És tulajdonképpen akkor válsz anyává, ugye, amikor elkezdesz szoptatni. Ezt is olvastam több helyen, meg tőled is hallottam, Kati. És tulajdonképpen az anyatej, az fogalmazzam úgy, az a szerelem, a szeretetnek az éltető árama, ami látszik, materiálissá válik a szereteted. És én úgy fogalmaznám meg, hogy az Isten is egy szerelem, szeretet, mint a családban, a házasságban, és ez úgy válik belső szépséggé, mint ahogyan a gyerek is fejlődik a külső éltető szeretet árama miatt, vagy attól lesz az a gyerek is szépé, és fog fejlődni az anya miatt, vagy az anyától, az anya szerepe miatt. És mi is belsőleg úgy tudunk szépé válni, hogyha mi ezt a külső, úgymond láthatatlan anyagot, ami Istennek a szeretete, az benned anyaggá válhat, és pedig úgy, hogy ezt a cselekedeteid által ezt ki tudod mutatni azok iránt, akikkel élsz a családodban, vagy a munkahelyeden, vagy ahol éppen vagy. Tehát nem tudom, hogy értitek-e a hasonlóságot, hogy a külső hogyan válik belső szépséggé. Tehát az anyától lesz szép az, ami benne volt, és amikor kívülre kerül, megszületik, akkor szintén egy külső hatás alatt válik az, és fejlődik az a gyerek. Ugyanígy mi emberek is belsőleg úgy tudunk szépé válni és fejlődni, hogyha mi Istennek ezt az igazi szerelmét magunkévá tesszük, és ez úgy látható, hogyha ezt nem tartsuk magunkban, hanem ezt ki is adjuk. Tehát a külső szépség és a belső szépség szerintem is nagyon-nagyon összefüggenek. Nagyon sokszor van egy olyan kifejezésünk, hogy plázacica. És ez arra vonatkozik, ugye, hogy gyönyörű a szép a külső, és erre szoktuk mondani, hogy csak meg ne szólaljon. ez is ide tartozik, ugye, hogy külső, tehát ahogy mondtad, Gabika, a kérdésben is megfogalmaztad, hogy hol a határ. Ezt mindenki igazából maga tudja eldönteni, hogy számára mi a fontos, a külső vagy a belső. És hogyha mindkettő harmóniában van, vagy azzá tudjuk tenni, akkor szerintem a belső. Ugye azt szoktuk mondani, hogy az arc a lélek tükre. Kati is egy hasonlattal elmondta, hogy a szem az már sok mindent, vagy a gesztus el tud magyarázni. Hát én is ugyanígy gondolom, hogy általában bennünk az van, hogy meglátunk valakit, és ha nem tetszik a külseje, már el is ítéljük, tehát az ellenkezője is igaz. Viszont hogyha megszólal és érzed belőle a szavaiból azt a belső mélységet, és akkor rögtön rájössz, hoppá, ez az ember, ez belsőleg ez egy korrekt és a helyén való. Tehát van mind a kétféle változat jó és helyes, de ma ugye nagyon sokat adunk a külsőségekre, az szerint ítélünk, az szerint döntünk legtöbbször. Én szerintem külső is fontos, de a belső szépség adja meg a külsőségnek is, a külsőnek is a látványosságát.
Hát ahogy Gabika mondta az elején, ez volt a kérdés, hogy hol a határ. Én sokszor szoktam a gyermekeimmel, gyermekeimet felhozni példának, de most inkább a nagyszüleimet hozom fel példának. Az én nagyszüleim itt Nagyvárad mellett egy pici faluban laktak hegyalján, most már ugye a Várathoz tartozik, és végtelenül egyszerű emberek voltak. Nagyon egyszerű ruháik voltak, nagyon egyszerű volt a ház, ahol laktak, nagyon egyszerű volt az ő életük, a gondolkozás mondjuk, mégis volt bennük egy olyan egyszerű szépség, mint talán a mai emberek el is felejtettük már, hogy milyen volt az az igazi régi, Tiboratja szoktam mondani, a régi nagymamák, hogy oda tudtál bújni, volt egy olyan nagymamás illata, olyan sütét tudott sütni, hogy anyukánk képtelen volt erre. Szerintem manapság is a nagymamák tudnak a legfinomabb sütiket csinálni, hát abban minden benne van. És valahogy talán a mai embernél megfordult ez a dolog, hogy ahogy Tiboratja is mondta, minden a külsőség. Elfelejtjük azt, hogy talán sokkal fontosabb az, ami belül van.
Azon gondolkodtam, míg beszéltél, hogy vajon mi az oka ennek, hogy a belső szépséget, vagy a belsőre nem annyira figyel manapság a fiatal, és tudom, hogy nem leszek népszerű, de akkor is ezt gondolom, hogy ez igazából a mi hibánk, a mi generációnk, a középnél picit idősebb generáció hibája, mert mi is annyira rohanunk, hogy lehet, hogy nem ülünk már levelük beszélgetni az értékekről. És még az jut eszembe, hogy abban a pillanatban, ahogy reggel kinyitjuk a szemünket, egész még le nem csukjuk, addig zaj van körülöttünk. Ez a zaj mind arra hivatott, hogy ezt a belső értékről való gondolkodást elnyomja. Tehát gondoljatok bele, hogy én is, ha gyaloglok, akkor beteszem a zenét a fülembe. Ha egy ember beül az autóba, benyomja a zenét. Tehát, hogy összetett probléma ez, és nem tudom rá a jó választ.
Ugye itt szóba került már a belső szépség és annak fontossága, és nekem egy mesefilm jut az eszembe, amit most nemrég néztünk meg a gyerekekkel, a Szépség és a szörnyeteg. Ez azon túl, hogy tényleg egy mesefilm, azt hiszem, hogy nagyon szép mondani valója van. Hiszen a torz külső mögött egy gyönyörű lélek lakozik a szörnyetekbe, és hogy a szeretet hogyan képes ezt kihozni belőle. És akkor az lenne a kérdésem, hogy ugye mik azok a fontos értékek, azok a belső szépségek, azok az erények, amik megfognak a másik emberben, és most egy picit beszéljünk arról is, hogy ami megfogott a házastársadban, picit kapcsoljuk ezt is ide.
Akkor én nem kell válaszolni.
De Tibor atya is válaszolhat, csak ő nem a házasság részéhez kapcsolva, hanem az emberek, a barátaiban például.
Pont a napokban néztem egy magyar filmet a moziban. Nem fogom reklámozni, de ott volt egy Gergő nevezetű fiú a történetben, és mikor megnéztük a három barátnőmmel, vagy két barátnőmmel, akkor megállapítottuk, hogy minden lány életében van egy Gergő. És az én esetemben miért Laci lett a úgymond befutó és a házastársam. Mert, és ahogy kérdezted a kérdést, rögtön tudtam. Ami nagyon-nagyon megfogott, az az, hogy annyira hiteles és annyira saját magától legelső sorban elvárja azt, hogy amit mond, az úgy legyen. És én tudtam, mert kaptam tőle egy levelet annak idején, hogy amit ő oda leírt, az ha akármi potyog, az így lesz. És hogy tényleg rábízhatom az életemet, és ez be is igazolódott maximálisan. Úgyhogy a hitelessége és az álhatatossága, ami megfogott, ami nagyon-nagyon sokszor ugyanakkor nem erény számomra, hanem kereszt is. Tehát amikor már ezerszer el kellett volna engedni, és ő még akkor is. Tehát csak úgy tud kiadni valamit a kezébe, elengedni dolgokat, ha 120%-osan tökéletesen rendben van. Nekem a szétszórtnak és a kicsit hapókosnak ez néha már kereszt is.
Jó a kérdés, most közben még Kati beszél, gondolkoztam, hogy mi az, amit kiemelnék. Hát ami a férjemben engem megfogott, az érzékenysége. Férfi létére azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon mélyen együtt tud érezni, és nagyon érzékeny lelkületű. Ez volt az egyik, ami nagyon megfogott benne. A másik dolog, ami eszembe jutott, hogy őszinte, ami a szívén, az a száján, ezt olykor szűrő nélkül engedi ki. És én is úgy vagyok vele, mint Kati, hogy ez egy nagyon, én ezt egy nagy erénynek látom az ő életében, de néha ez ennek súlya van az én életemre nézve. És azt, hogy nagyon, tehát nagyon ragaszkodó, nagyon fontos számára a család például, és ez is egy olyan dolog, ami számomra is nagyon fontos volt, és most így ezeket emelném ki, hogyha ő rá gondolok.
Nektek milyen egyszerű, mert nem rukkapálják itt az asztal alatt a lábatokat, hogyha valami
nem
rosszat
fogom,
mondta.
Nem fogom, ígérem, nem fogom.
Már nem. Hát ami az én feleségemben megfogott, az, hogy végtelenül egyszerű. Végtelenül egyszerű és csendes. És nagyon-nagyon ritka szerintem a mai hölgyek között, lányok között, aki egyszerű és csendes. De ebben az egyszerűségben és csendben ő olyan szépen irányítja, beszélek most a jelenről is, a családnak az életét hátulról, hogy észre sem vevődik. És ez egy nagy, nagy kincs szerintem a kettőnk kapcsolatában és a család életében. A következő dolog, amit én ugye felfedeztem annak idején benne, az a vagányság. Sokan ti nem is gondoljátok, hogy milyen jól tud egy olyan lány, mint Gabika, cinkos társa lenni egy ilyen habókos pasinak, mint én. Őt nagyon nehezen lehetett az elején kimozdítani, ugye Gyergyószent Miklós környékéről, de aztán olyan szépen kinyílt itt Nagyváradon, egy új társaságban, messze az otthontól, egy teljesen új környezetben, új munkahelyen, hogy fantasztikus. És ezt köszönöm is neki, hogy volt bizalma bennem, és jött velem, és a harmadik dolog, ami később fedeztem fel benne, hogy nagyon kitartó. Nagyon kitartó, és hát most mondtátok, hogy jó szívű, ezeket nem is mondom, mert az általában hölgyekben startból alapfelszereltség. Ez végtelenül türelmes, és hozzám kell is türelem. Most férfiak, tegyük a szívünkre a kezünket, mert sokszor bizony rendetlenek vagyunk, felpukkanunk, és felcsattanunk, és akkor tudunk mérgelődni, és tehát mellém pont egy olyan lány kellettünk, Gabriella, aki igen, visszafog sokszor, ez nagyon bosszantó tud amúgy lenni, amikor kételkedik abban, amit én el szeretnék dönteni, de sokszor nagyon jó is, mert picit lelassít. Van idő egy kicsit gondolkozni, még én sokszor, ha Hűbele Balázs módjára belemennék valamibe, ami sokszor bizony nem jó, és ez a nagyon jó, ez az egyensúly, hogy néha jön velem startból, van, amikor egy picit megállunk, átbeszéljük a dolgokat, és bizony sokszor igaza van. Ezt most fel fog élni a feleségem, hogy mit mondtam a rádióban, ki is veszi a CD-re, hogy igaza van. Igen, hallgassunk kell.
Én a helyében megcsinálnám.
Úgyhogy igen, hallgatni kell a feleségünkre, mert bizony sokszor mi férfiak azt hiszük, hogy mi tudjuk a tutit. Igen, ők a kicsi egyszerű szívükkel, a kicsi csendes szavukkal sokszor jobbat mondanak, és meg tudják mondani a tutit a nők.
Hát a Mária Rádióban, ami most egy kicsit humoros leszek, az a jó, mivel hogy férfi is vagyok, hogy nem felesel vissza senki a mikrofonba. Úgyhogy én ki tudom élni teljes férfi mi voltomat itt egyedül a stúdióban. Úgyhogy jó, viccet véletéve. Én úgy gondolom, ugye, hogy beszéltünk a külső szépségről és a belső szépség, vagy a külsőségek és a belső szépségről, hogy a külső az változik. Amit ugye lehet retusálni. A belső is változik, mert változik, de az az érték, az örök, ami bennünk van. Tehát ha valaki szeret, akkor az szeret. Ha valaki gyűlöl, akkor gyűlöl. Tehát ez megmarad öregkorunkra is, tehát dolgok azok belülről nem változnak. Külső az igen, a belső nem. Valaki hűséges marad örökre, van, aki nem. Olyan a természete, alkata, stb. De nem akarom most ezeket így felsorolni, hanem hogy én erre válaszoljak, nagyon sokrétű és nagyon hosszan tudnék most erről beszélni. Az, ami itt a rádióban bennetek és a többi kollégának is, a többi stúdióban a belső szépség, ugye az, ami megragadott, az a hit, a vallásosság. Első percen, amikor bejöttem ebbe a stúdióban, úgy érződött a falak között, hogy itt más a légkör, mint más munkahelyeken. És érződött az, hogy ezek a falak át vannak énekelve és imádkozva. Tehát ez volt az első, akkor a második az, ami úgy hatott rám. Én is olyan természetű voltam, hogy állandóan tenni is, szaladni is, menni és stb. Tehát állandó aktivitás volt az életemben. Na hát itt le kellett ülni.
Most nem sietek.
Lehet ez illet a kedvencem, ez az ének. Tehát ez az, hogy meg kell állni. És ugye eddig plébánosként úgy készültem a prédikációra 1-2 órát, vagy mit tudom én, maximum 3-at. És úgy le volt tudva. Most mivel, hogy több prédikáción van, ezért többször meg kell állni, többször le kell ülni, jobban el kell csendesedni. Tehát igazából a ti hozzáállásotok az, ami engem is belsőleg változtatott sokat. Tehát az, hogy azt hiszem a múltkor is beszéltük erről, hogy meggondolni, hogy mikor mit, melyik percen mit beszélni, hogyan kiadni egy utasítást, vagy hogyan ne kiadni. Tehát megtanultam hallgatni. Amúgy én is olyan voltam, hogy ami a szívemen, a számon, le tudtam tárcsolni úgy az embert, hogy az 2 hétig csak azon gondolkodott, tehát nagyon mélyen tudtam bántani. És mai napig is, ha nagyon felhúznak, akkor ez még megvan. És de most a belső szépségről beszéljünk, hát ez volt az, ami bennetek úgy, ez a hogy megállni, elcsendesedni, ugye ez a belső légkör is, ami itt a stúdióban megvan, tehát a hit, a vallásosság, és úgy mindegyiketekről külön tudnék mondani szépeket és jókat, de úgy általában véve én úgy látom, hogy nagyon családcentrikusak vagytok, ezt is kiemelném, és én úgy érzem, hogy ezzel én, mint pap, támogatlak is benneteket, mert általában a ünnepkörökben is a nagy részét úgy bevállalom azért, hogy a családdal tudjon lenni mindenki otthon, és én úgy érzem, hogy ezt úgy még jobban erősítitek bennem, ezt a családcentrikus hozzáállásomat papként is, és nagyon sok műsoromban is, és versekben is ezt úgy megfogalmazom, katekézisekben is, úgyhogy talán azért, mert nekem nem volt tökéletes családom, és akkor ezért álltam erre rá. Talán, amit még úgy kiemelnék, bizonyos személyekben a nagyon-nagyon-nagyon akaratosság, de pozitívan értem, és a következetesség. Talán ennyit.
Köszönöm. Ugye házasságban élünk nagy részt, és akkor szerintetek mitől lesz szép egy házasság? Persze nem a külsőségekre gondolok most, hogy amit úgy kivetítünk a világ felé, vagy a médiába ugye megtalálunk, hogy hú, ez egy ideális család, hanem úgy igazán, ami belső érték, amitől egy házasság szépnek mondható.
Engedjétek meg, ugye erre most én válaszoljak először, mint pap, és én úgy gondolom, hogy akkor működik jól egy házasság, hogyha minden nap meg tudna bocsátani egymásnak. Ennyi.
Milyen szépen mondod, és mitől lesz szép egy házasság? Minden, amit ma próbálunk elkerülni. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos a megbocsájtás, amit az atya mondott. Nagyon fontos szerintem még az a pillanat, amikor azt hiszem minden házaspár megtapasztalta és megélte azt, hogy úgy érezte, hogy innen nincs tovább, mit csináltam, kivel házasodtam össze. Hogy ebben a pillanatban tudjunk felállni, megbocsájtani, és tovább lépni úgy, hogy a kapcsolat ne sérüljön. Céltartás, motiváció, ezek mind-mind olyan dolgok, amik nagyon-nagyon fontosak, hogy egy irányba nézzünk. Hű, azt hiszem, egy műsor tudnék beszélni erről, de csatlakozom az atyához, a megbocsájtás és az, hogy a kapcsolat és ő fontosabb, mint én.
Hát én nem tudok ilyen nagyon hosszadalmasan és sok mindent elmondani, de ami bennem megfogalmazódott, mikor feltetted a kérdést, én azt hiszem, hogy attól szép egy házasság, hogy közösen éljük azt. És ezt úgy értem, hogy mind a két fél beleteszi a magáét, mind a két fél ha kell áldozatot hoz, ha kell megbocsájt, ott van a másikkal, ha az egyik lent van és a másik fent, akkor aki feljebb van, felsegíti a másikat. Ha együtt vagyunk a mélybe, akkor együtt próbálunk valahogy abból kievickélni. Tehát, hogy együtt megélni minden pillanatát és mindent, amit hoz magával. Mert hoz örömöket, hoz bánatokat, hoz nehézségeket, küzdelmeket, de ha visszatekintek én például a mögöttem álló évekre, nekem is voltak ilyen mélypontjaim, meg mindenféle, de ha visszagondolok és azt nézem meg, hogy mennyi mindent megéltünk közösen, és ott van benne az örömkönnyünk, ott van benne a bánatkönnyünk, a szenvedésünk, az imánk, a megbocsájtásunk, a minden, hogy milyen szép volt. Tehát, hogy így tudok visszatekinteni mindennek ellenére, hogy tele volt mindennel, meg tele van, hál' Istennek. Tehát, hogy együtt éljük meg, együtt tegyük meg azt, amiben éppen vagyunk. Tehát, hogy jól éljük meg azt, ami éppen jön.
Köszönöm szépen ezeket a gondolatokat. Azt hiszem, hogy van, amit kihoznunk magunkból is, egymásból is, mindenféle téren, így hát hajrá! Köszönjük önöknek, hogy velünk tartottak. A Nagyváradi stúdióból búcsúznak önöktől.
Kovács Katalin,
Vidikán Lokodi Tünde,
Tibor Atyan,
Majoros Attila
és Majoros Gabriella. Dicsértessék a Jézus Krisztus!